9 óra 33 perc van, Bódis Kriszta író, filmes van velünk, a Van Helyed Alapítvány létrehozója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
De ezekben a bezárkózós időkben gondolom nem sokat járt az elmúlt hetekben hétesen, ugye ahol 2011-ben létrehozta a Van Helyed Alapítványt, ami gyakorlatilag Ózd egy ilyen gettó negyede, és hát a szegények alatti szegények lakják, de információ azért biztos van róluk. Mi tudható? Hát,
először is az alapítvány már egy rendszert épített ki Ózdon, és nem csak a hétes terepen, hanem az ózdi 16 szegregátum és szegregált iskolák növendékeivel és családjaival foglalkozunk. Két nagyobb intézményünk is van, az egyik a Van Helyed Família Stúdió, ahol a kismamák jönnek be ebbe a rendszerbe, és gyakorlatilag itt született, nálunk született gyerekekkel foglalkozunk folyamatosan. És a Van Helyed Stúdió, ezt most úgy képzeljék el a hallgatók, hogy ez közel 1500 négyzetméter terület, ahol minden nap bejárnak, például az általános iskolás gyerekek is, az anyukák is, és folyamatosan foglalkozunk a gyerekekkel, hétesi családokkal is. És hát természetesen mióta bezártak az iskolák, ezért nekünk is például hétesi fürdőházat, amit mi tartunk fenn, illetve ezeket az intézményeinket be kellett zárni nekünk. Egyetlen intézményt tudtunk most kinyitni, ez a Van Helyed Stúdió Plus, ahova az Ózdról Budapesten tovább tanuló gyerekeink jártak, 12 ilyen növendékünk volt, és most vannak néhányan, akik már egyszerűen nem tudják otthon folytatni a tanulmányaikat, olyan lehetetlen körülmények között élnek, és számukra sikerült az ügyeletet megnyitni. Szóval nagyon sokat fejlődött 2011 óta az alapítvány és az a rendszer, amit mi Van Helyed rendszernek hívunk, és arra próbálunk választ adni, igen nagy sikerrel egyébként, hogy az oktatás fókusszal, az oktatáson keresztül holisztikus szemléleteket, tehát szociális és egyéb támogatásokon át hogyan tudjuk megszakítani a nyomor újratermelődésének körét, és azt kell mondanom, hogy mindez idáig ezt nagyon nagy sikerrel tettük, 100%-os a továbbtanulási arányunk, és gyakorlatilag minden család bent tud maradni ebben a rendszerben, iszonyú sokat dolgozunk természetesen ezért, úgyhogy nekünk különösen nagy csapás volt most az a helyzet, hogy ezeket be kellett zárnunk, tehát abszolút kapcsolatban vagyok Ózdal, két részre szakadt, hogy így mondjam, az alapítvány munkacsoportja. Az egyik rész Budapesten van, egyrészt a Família Stúdió ügyelete miatt, másrészt az adományszervezések miatt, mert erősen fókuszálnunk kellett arra, hogy eszközöket és ellátást tudjunk biztosítani a családjainknak, amit amúgy megkaptak a stúdióba bejáró gyerekek, illetve online patronálást végzünk, ami korrepetálástól kezdve a közösség szervezésen át mindent megpróbálunk online szintére vinni, amit eddig az intézményeinkben csináltunk, úgyhogy a csapatom másik fele természetesen Ózdon van, egyrészt mert ott is élnek, többségében roma emberek, akik nagyon áldozatos munkát végeznek most itt a budapesti csapatommal együtt, hogy reményt és segítséget tudjunk adni a családjainknak.
Ezekben az időkben egyébként nagyon sok aggodalom övezi ezeket a szegregátumokat, ahol sok ember él együtt, ugye mindig ez a probléma, hogy nagyon szűken egymáshoz préselve élnek emberek, és nem a legjobb egészségi állapotban. Ez mondjuk hétes mennyire veszélyezteti, vagy pedig az önök munkája már lehetővé tette, hogy ne sújtsa őket annyira a járvány. Egyáltalán mi tudható?
Igen, egyáltalán nem tette lehetővé a mi munkánk, mert ez meghaladja a mi képességeinket. Ez itt a lakókörnyezet, tehát itt nagyon halmozott problémák vannak. Az egyik a szegregált lakókörnyezet, ezt csak így szoktuk mondani, hogy szegregátum, de ez mit akar? Ez azt akarja, hogy sok ember él kis helyen, alacsony végzettségű emberek, tehát a munkájuk is eléggé behatárol, többnyire közmunka vagy alkalmi munka, nagyon sokan dolgoznak nyilván feketén, ami ezeket a munkákat nagyjából el is vesztették mostanra, és olyan higiéni és körülmények közé kényszerültek ezek az emberek, gyakorlatilag innen kivonultak a szolgáltatók már a rendszerváltás után is. Ebben nagyon sok változás nem történt sajnos az elmúlt évek alatt, évtizedek alatt.
De hát, jól tudom, azért önök segítettek a közvilágítás felszerelésében.
Igen, mondjuk a hittes telepen közvilágítást vezettünk be, tehát legalább nem sötétben tapogatóznak az emberek, vagy létrehoztuk ezt a fürdőházat, közösségi házat, ami amit most be kellett zárni, mert fertőzési gócpont, tehát marad a két kút, tehát hogy olyan nagyszabású változások, mint például a víz bevezetése ezekre a telepekre, vagy a lakhatási környezet tényleg hathatós megváltoztatása, az komfortosabbá tétele, az sem történt meg, és gyakorlatilag a munkaerőpiaci integráció sem olyan jelleggel zajlott, ahogy az valóban segítene hosszú távon ezeknek a családoknak, úgyhogy most nyilván még nagyobb a visszazuhanás, visszaesés, és hát ez nagyon megnehezíti, amikor például távoktatásról beszélünk. Tehát tulajdonképpen...
beszéljünk a távoktatásról, csak most az a kérdés, hogy félő, hogy mennyire sújt le inkább a járvány itt, mint máshol.
Én most úgy tudom, hogy Borsodnádasdon az idősek otthonában, ezt szerintem lehetett olvasni a sajtóban is, megjelent a koronavírus. Tehát eddig nem nagyon volt fertőzött Borsodban, Ózdon nem is tudtunk fertőzöttről. Borsodnádas közel van Ózdhoz, és a gyár, a Bors gyár, az nem zárt be eddig, de ott is megjelent a betegség. Tehát most nagyon félnek az emberek. Pont azért félnek, mert viszonylag minimális a lehetőség a fertőtlenítésre, a szociális távolságok ideális betartására, és nyilván attól félnek, hogy ha berobban a vírus egy ilyen helyen, vagy egy terepen, vagy egy családba, akkor az nagyon sok áldozatot szedhet.
Az borzalmas lesz, igen. Ha történik, és ne történjen. Jó, bocsánat, megszakítottam, menjünk vissza az oktatáshoz. Tehát hogy sikerül megszervezni a gyerekek távoktatását? Én hallottam olyat, hogy hát ahol nincs ennek erre eszközök, itt telefonon keresztül is megy. Hát
igen.
Ennek a hatékonyságáról ugye sokat lehetne beszélni, de mégis hát valami. Hogy állnak?
Jó, hát a legrosszabb verzió az az, amikor az iskola nem tudja elérni a gyereket, és mondjuk ebben mi, tehát a mi jó hírünk az, hogy azért a mi működésünk alatt olyan szoros kapcsolat alakult ki a gyerekekkel és a családokkal, hogy nincs olyan gyerek gyakorlatilag, akit ne érnénk el, tehát telefonon, vagy interneten, messengeren, stb. Tehát a mi patronásunk az zajlik. De azért mi 89 gyerekkel foglalkozunk, tehát azért több ezer gyerekről több ezer emberről beszélgetünk Ózdon, és ebből körülbelül 3000 gyerek, vagy általános iskolás gyerek, a 89 az elenyészőhez képest. Mi azt tudjuk megmutatni, hogy mit kellene csinálni, mi az eredményes munka egy ilyen területen, de civilként nyilván ezt ilyen mikroszinten tudjuk megmutatni, még akkor is, ha rendszert építünk. Tehát a többiek, azok közül azt látjuk, és mondom, 16 szegregátumról beszélünk, a 7-es az csak egy ebből, azt látjuk, hogy a legrosszabb esetben a gyerekeknek március 12-én itt kitört a szünidő, tehát elérhetetlenek, vagy azért, mert nincs telefonjuk, vagy azért, mert hát most egy első osztályos vagy második osztályos gyereket a tanítónéni egyesével hívjanak, egyszerűen majdnem, hogy lehetetlen vállalkozásnak tűnik ez a dolog, nincs erre lehetőség. Tehát erről nem a tanárok tehetnek, és nem is a családok tehetnek, hanem az, aki azt gondolta, hogy itt távoktatásban lehet dolgozni. Nem lehet dolgozni, azt már jóval korábban ki kellett volna találni, és egyáltalán ezt az egész helyzetet jóval korábban komplexebben kellett volna kezelni, mint ami például az oktatás, vagy például a lakókörnyezet. Tehát a legrosszabb esetben kitört a vakáció. A másik verzió az, amikor a gyerekek feladatlapokon keresztül kommunikálnak az iskolával, tehát ami egyébként szerintem eléggé veszélyes is, meg ahhoz nagyon nagy motiváció kell, hogy bemegy a szülő a feladatlapért, hazamegy, nem tudja kitölteni a gyerekkel, de azért próbálkozik, majd visszaviszi. Ennek ellenére sok gyerek, nagyon sok egyes begyűjtött ezzel már, gyakorlatilag nagyon sokan fognak bukni, különben is nagyon alacsony volt az oktatás és a tudás színvonalra, és a kompetencia, ez nagyon alatta van a magyarországi átlagnak egyébként is ezeken a helyeken. Na most ezekkel a bukásokkal, meg egyesekkel, meg furcsa ilyen értékelési módszerrel azért nagyon sok gyereket el fogunk veszíteni, így az oktatásból, amúgy is nagy a lemorzsolódás, de így most még nagyobb lesz. Következő lépcső az, amit mondott, hogy néhány családban van telefon, nem minden családban van telefon, ezek nagy családok, tehát ha egy telefon van, az sem biztos, hogy ez pont a gyerekhez kerül, de például a mi esetünkben mi telefonokkal és számítógépekkel igyekszünk ellátni a családokat, pont azért, hogy be tudjanak kapcsolódni a távoktatásba, illetve mi tudjuk őket oktatni és patronálni, hogyha nem sikerül bekapcsolódniuk, mert mondjuk nincs távoktatás az iskolába. Úgyhogy a telefonos munka is azért lehet nehéz az iskolában, mert maximum beszélgetnek a gyerekekkel. Most mi telefonon keresztül megtanítjuk a szülőknek, hogy a krétába hogy kell belépni, meg a gyerekeknek, a patronusaink, és abban is segítenek, hogy be tudjanak kapcsolódni az oktatásban. Most, ahol nincs ilyen patronus, vagyis nincs a van helyed, és ezzel most nem magunkat akarom fényezni, hanem azt a szolgáltatást, amire szükség volna, és amit most jelen pillanatban mi biztosítunk, akkor az a gyerek nem biztos, hogy be tud lépni egyáltalán a krétába, ahol kiadják neki a feladatokat. Nem biztos, hogy tudja, hogy kell visszaküldeni. És ugyanez igaz, minden iskola más-más rendszerrel dolgozik. Mi nekünk nagyon sok iskolában van kapcsolatunk, mert nem csak ugye Ózdon, hanem Budapestre is járnak ózdi gyerekeink. Ezért mondjuk egy AKG-s digitális oktatása, mert az AKG-ba is jár gyerekünk, egy kicsit más tempójú és más jellegű, mint a szegregált ózdi iskolának, vagy egy ózdi középiskolának az oktatását. Tehát nagyon különböző távoktatási problémákkal kell megküzdeni, meg fogunk velük mi küzdeni a 89 gyerekre, de ki fog megküzdeni a 3000-re. És ez csak óz.
Igen, tehát amit mondod, hogy a visszaesés az nagy lesz, mindenképpen az azt jelenti, hogy hát csak ezt a közhelyet tudom mondani, hogy a pandémia a legszegényebbeket sújtja a legborzalmasabb módon. Így is, meg úgy is, hogy most éppen azt hiszem, hogy a CBS amerikai hírtelevíziónak egy egészségügyi kommentátor írta meg, hogy New Yorkban miért ilyen hihetetlenül magas a halálozások aránya, hát egyrészt ugye a sűrűség, de kik halnak meg? Hát a feketék meg a spanyol származásúak, ők teszik ki körülbelül 60-70%-át a haláloknak. Tehát, hogy itt igenis a szegényeket, a kiszolgáltatottakat, a leromlott egészségügyi állapotú embereket támadja elsősorban a kór.
Azt meg kell mondanom, hogy ami a jó oldala talán, ha lehet ilyet mondani, de azt gondolom, hogy ez fontos megemlíteni, hogy egyrészt szerintem talán most egy erősebb reflektor irányul újra erre a helyzetre. Tehát ezt nem lehet így hagyni. Egyszerűen nem hagyhatjuk így embertársainkat. Ez mindenkinek a felelőssége, amit most nagyon sokan magukénak is éreznek, ezért például az alapítványnak nagyon sokat segítenek, és nagyon sok együttérzős, támogató, egyszerű magánember, akár még egyáltalán nem jómódú emberek, és egyébként mondjuk akár cégek vagy jómódú emberek is igyekeznek, felismerik, hogy ez mennyire kegyetlen helyzet. És én csak abban tudok reménykedni, hogy ez a felismerés, ez hosszú távon ki fog tartani, és végre láthatóvá válik, hogy itt eredményeket kell elérni. Tehát nem a jó ötletek az érdekesek, hogy ki mit csinál, hanem azok a dolgok, amiket csinálunk, azok valóban eredményeket érnek el. Nekem az a legelkeserítőbb, hogy és azt el kell mondanom, hogy ezek az eredmények vannak, meg kell mutatni, ki kell őket tűzni célul, hogy ezeket el akarjuk érni, de időt is hagyni kell rá, és struktúráltan és rendszerben kell ezeket végrehajtani és felépíteni, és ez szükséges a társadalom figyelme is, ami most megvan például felénk. Legalábbis én most
így igen, érzem. Tehát az utóbbi hetekben nőtt a figyelem ez iránt, a probléma iránt, a szegregátumok iránt?
Én úgy érzem, és lehet, hogy akkor ez egy szomorú helyzet, hogy igen, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy előtte egyáltalán nem volt igazából a figyelem, vagy
könnyen
valahogy
elképzelhető. Hogy volt. Uh-huh. Voltak más problémák is, ha jól tudom, akkor 2014-15 között elég kemény csatái voltak az önkormányzattal, és akkor ki is szorították erről a területről. Vannak-e problémái most? Tehát, hogy segít-e az önkormányzat partnere önnek?
2013-ban volt egy komolyabb konfliktus, amikor a csapokat, ezeket a közkutakat, amik a szegény telepeken voltak, és mondjuk egy-két kútra 400 ember jutott. Most is ez a helyzet, jegyzem meg. Tehát, hogy például a Hétesterpen két kút van, két közkút van, és hideg vízzel, és oda járnak az emberek, csak most így a higiéniát így próbáljuk meg elképzelni. Meg egyáltalán az élet nehézségét, hogy lehet így mosni, vagy főzni, vagy inni, vizet inni. És akkor leszűkítették a csapokat, és én megpróbáltam akkor tárgyalni az önkormányzattal, de totálisan elzárkóztak, illetve csak a hétesben nyitották ki a csapot, és én tudtam, hogy a többi cigánytelepen is le van szűkítve a közkút, és akkor egy elég nagy nemzetközi sajtó hadjáratot éreztem, hogy fontos elindítani, hogy a figyelmet fölhívni erre a jelenségre, és hogy nyomást gyakorolni a közvélemény által a döntéshozókra, és sikerült is célt érni. Egyrésztről, másrésztről azonban itt meglehetősen elhidegült a viszonyunk az önkormányzattal és a politikai elittel, ami máig nem javult különösebben. Azt gondolom, hogy itt csöndesen, hát még azt sem mondanám, hogy elismerik igazából, amit mi ott csinálunk, bár szerintem nagyon látványos eredményekkel dolgozunk, és azt, hogyha ezt a rendszert kibővíthetnénk például Ózdon, az összes rászorulóra az igen nagy eredményeket érhetne el ott a régióban, és példát és modellt adhatna arra, hogy országosan hogyan lehessen ezt kezelni, ezt a nyomor megszakítását strukturálisan rendszer szinten. Most pont szerdán a helyi karitatív szervezetek összehívnak egy online beszélgetést, amit azért tartok fontosnak, mert onnan kellene elkezdeni a segítségnyújtást, hogy felmérjük, mi mindig így dolgozunk, felmérjük, hogy mire van szükség. Hány gyerek van, hány ember él, hogyan, milyen nincs, mit kellene előteremteni, és mi a legjobb segítségnyújtás a helyi tapasztalatok szerint. És én úgy tudom, hogy ebben önkormányzati szereplők is, képviselők is talán részt fognak venni. Nagyon remélem, mert szerintem csak így lehet eredményesen lépni, tehát fölmérni, összefogni, és igazságosan, jól, okosan elosztani a segítséget.
Mi volt a önkormányzatnak, vagy a hivatalos embereknek a problémája önnel, illetve miért van az, amit az előbb úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen a viszony nem sokat javult, csak hát ilyen csöndesebb lett?
Hát azt gondolom, hogy én egy nagyon... hogy is mondjam, hangos aktivistaként kerültem a képbe.
Hogy ön egy erőszakos ember, aki ki akarja verni belőlük a megoldásokat.
Én filmesként és újságíróként kezdtem a tevékenységemet 1998 és 2000 között Ózdont. Meglehetősen fiatal és hát aktivista mozgalmárként. Vagyis azt gondoltam, hogy elég, hogyha rávilágítunk arra, hogy mennyi probléma van, abszolút a segítségnyújtás szándékával mind a két irányba, tehát a döntéshozók felé azért, hogy nézzétek, ezen kell változtatni, nektek van hatalmatok, pénzetek, gyerünk, hajrá, csináljuk. Másrészt kihangosítva az elnémítottaknak a suttogását, hogy így mondjam, a kínlódását, és hát gondolom ez a kezdés, ez rányomta a bélyegét a konstruktív együttműködésre. Nem feltétlenül lehet a kettőt együtt csinálni, én ezt belátom, és visszább is szerényedtem a tekintetben, hogy próbáljunk meg mindenképpen együttműködni, és bebizonyítani terepen, tehát a gyakorlatban, a jó gyakorlataimmal, amiket végül is ott kialakítunk, hogy én jót akarok, nem csak kiabálok, mert egy csinálni is fogom. Hát remélem beérik ez egy idő után. Hozzáteszem, hogy amikor viszont nem lehet más tenni, akkor szerintem pontosan tudják ezek az emberek, hogy én nem fogok senkinek az érdekét nézni, nem fogom senkiét, a magamét se. Ki fogom hangosítani azt a problémát, ha úgy érzem, hogy itt megállt kell parancsolni ennek a dolognak. Ez a vízügy, ez ilyen volt. Ez mondjuk azzal járt, hogy a nagyon komolyan felfutó hétestelepi munkánkat az tényleg ellehetetlenült, mert az önkormányzat kapta meg azt a forrást, amit az önkormányzat és egy állami szerv kapta meg azt a forrást, amit tulajdonképpen nekünk szánt volna egyébként, még azt mondom, hogy a kormányzat is, az akkori döntéshozók, mert látták, hogy ott eredményes dolgokat érünk el, elképesztő eredményes dolgokat egyébként teleprogram jelleggel. Viszont az országos teleprogramok akkor indultak. Nagyon sokat segítettünk mi abban, hogy ezt hogyan kellene megcsinálni, de azáltal, hogy az önkormányzatok és ennek az állami szervezetnek, a TKK-inak hívták egyébként, a kezébe került ez a dolog, meglehetősen kicsiny, alacsony hatékonysággal működött, ezt most is kimondhatom, ezt én abszolút vállalom, annak ellenére, hogy az jó szándékot egyáltalán nem kérdőjelezem meg, tehát abszolút nagyon jó, hogy teleprogramokat akartak csinálni országszerte, de ez gyakorlatilag 5 év alatt hát a nullához konvergáló eredménnyel járt az ország nagy részében, tisztelet a kivételnek.
Hát engedjen meg, hogy további kőkemény munkát kívánjak, meg harcokat, amiket úgy se lehet elkerülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm.
Bódis Kriszta költőfilmest hallották, a Van Helyed Alapítvány létrehozóját. És itt a műsor vége. Ricsovics Kinga, Burger Lajos, Kovácsán Veronika, Zsidai Péter, Bálint Judit és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket, kellemes ünnepeket, minden jót!